Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, üzente a sajtómunkatársainak 14. Leó pápa, aki a konklávé alatt dolgozó több ezer újságíró közül több százat fogadott a vatikáni audienciateremben. Az új szentatya a hagyomány szerint megválasztása után az első között találkozott a nemzetközi sajtó képviselőivel. Beszédében a békét szolgáló kommunikációt szorgalmazott, olyat, amely nem a mindenáron való elismerést vadásza, nem támad, és a versengés helyett az igazságot keresi. 14. Leó az egyház szolidaritását fejezte ki az igazság elmondása miatt bebörtönzött újságíróknak, akiknek szabadon engedését sürgette. A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as Westfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vette át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát. Ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióba, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizálta az orosz energiától való leválás uniós stratégiáját, Európa gazdag, de gyenge, szerinte ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerinte háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintették át az Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye volt. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk, ehelyett napjainkban az unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet az életkörülmények javításában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután ruandai kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter arról számolt be, Afrika lakossága 2050-re 950 millióval emelkedik az előrejelzések szerint, ez pedig jelentősen megneveli az együttműködés jelentőségét, mivel a gyorsan bővülő népesség helyben tartásához meg kell teremteni a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét, így megelőzve az újabb migrációs hullámokat. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet, többek között a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a higiéniai viszonyok fejlesztésével, hangzott el. Emellett magyar vállalatok a digitális fejlesztések, a személyi okmányok gyártása terén, valamint az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság fejlesztésével vannak jelen a ruandai piacon. Orbán Viktor Budapesten tárgyalt Kohaj Csiaóval, a Bank of China elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A világ egyik legnagyobb pénzügyi vállalatának számító bank 1997 óta aktív hazánkban. Az egyeztetésen a felek a pénzintézet magyarországi üzleti lehetőségeinek fejlesztésére koncentráltak. A tervezetnek megfelelően alakultak a költségvetés bevételei áprilisban, közölte a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az adó- és járulékbevételek 10,9%-kal magasabban alakultak, kiemelkedően a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, ott a növekvény mintegy 13%. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2930,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Az éves keret 62%-a már az első negyed évben elfogyott, ez a második legmagasabb negyedik havi hiány az elmúlt 24 évben, kommentálta az adatokat az Index. Már több mint 900 ezeren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-ot pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A katolikus egyház technikai száma 0011. Még két hétig lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultáció online kérdőívét, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André elmondta, a légi utasjogok esetében is egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség, ezért erre vonatkozó kérdés is szerepel a felmérésben. Végül az időjárásról. A folytatásban általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt majd a nap, néhol zápor előfordulhat. Az északi északkeleti szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Holnap lesz a fatimai jelenésnek az évfordulója és az emléknapja. 1917. május 13-án jelent meg először a Szűzanya a portugáliai Fatimában. És hogy ez a jelenés az nagyon rendkívül fontos, mert ez a prófétai. Mária, mint próféta jelent meg, és amiket mondott, az mind prófétai. Nem ijeszgetni akarta a világot, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy mi fog történni. Most erről szeretnék beszélni, habár sokan ismerjük ennek a történetét, az üzeneteket is, azonban időnként jó nyomatékosítani, hogy igazából semmi különlegeset nem mond a Szűzanya ezekben a jelenésekben, azonban amikor a Szűzanya megjelenik, persze az mindig az Istennek az akarata, az ő jelenése, az ő üzenete, és mindig valamit, ami benne van a Szentírásban, amit tudunk is, benne van a kinyilatkoztatásban, de valamire még jobban felhívja a figyelmet, amire ebben a korban szükség van. És ezért kell így figyelnünk erre a proféciára, amit Mária mond, és hogy ha bár már régen volt több mint 100 éve a fatimai jelenés, azonban az aktualitását nem veszítette el. Majd fogjuk látni, és az üzeneteket úgy nagyjából felolvasom, hogy Mária miket mondott, és hogy ezeket megvizsgálva úgy a mi lelkületünket is ezek alapján tudjuk majd alakítani. Azonban mielőtt úgy a fatimai jelenést úgy ismertetném, először szeretném 13. Leó pápa látomását ismertetni. Most sok szó esik 14. Leó pápa, az új pápa, hogy miért ezt a nevet választotta, és kétségtelen, hogy ő elmondása szerint, hogy 13. Leó pápa az elődje, ő a szociális érzékenységben, a munkások sorsában nagyon előjárt, és olyan rerum novarumot megérte az új dolgok, ami tulajdonképpen a munkásosztálynak a helyzetéről, a dolgozókról ért, arról, milyen helyzetben vannak, és hogy az egyház hogyan tudna segíteni, vagy mire van szükségük, milyen megújításokra. Abban a korban ez ilyen forradalmi volt, a pápának ez az írása, és talán az ő működésének az egyik, hanem a legfontosabb dokumentuma volt ez. Azonban az ő hosszú pápaság alatt több minden történt. És amit most ki szeretnék emelni, egy esemény, egy látomás, amit 1884. október 13-án látott a Szent Péter Bazilikában. Szentmisét mutatott be, amelyen a közvetlen munkatársai vettek részt, tehát nem nagy hívő seregek között, és amikor a Szent Atya befejezte a Szentmisét, úgy már távozni készült, és hirtelen megállt, és a munkatársai, meg a titkára csak azt látta, hogy az arca elkomorul, mint aki ilyen extázisban van, de látszott rajta, hogy valami borzasztó dologra gondol, vagy lát, vagy valami történik vele, ami körülbelül 10 percig tartott. És hogy ahogy leírja a titkára, hogy a pápa ilyen hamuszürkévé változott, és utána 10 perc után a pápa fölöcsúdott, és persze kérdezték, hogy Szent Atya, nincs valami baj, orvos valamilyen segítséget kér, azonban nem mondott semmit, hanem bement a dolgozó szobájába, ott íróasztalhoz ült, és hogy megfogalmazta azt a Szent Mihály imát, amit nem tudom hány templomban, mi Diósgyőrben mindenképpen imádkozzuk, de jól ismert ez a Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. És hogy ezt a rövid kis imát, de érte egy másik imát is, egy hosszabbat, amit kérte is, hogy a püspökök, papok rendszeresen imádkozzák, ez már exorcista, ördögűző imádság. Ezt az imádságot, a rövidebbet, ez kötelezővé is tette, és azt is kérte, hogy a pap és a hívek ezt térdelve imádkozzák. És utána pedig ez gyakorlatilag a második vatikáni zsinat végé, tehát kb. 1970 körül nem eltörölték, hanem már nem kötelező. Vannak templomokban, ahol még imádkozzák, valahol nem, talán a legtöbb helyen már nem imádkozzák, azonban mindenképpen fontos, én azt hiszem, hogy minél aktuálisabb, hogy újra bevezetni ezt az imádságot, akár a szentmisék végén is, vagy előtt, vagy az otthoni, az egyéni imádságunkban is, amikor kérjük Szent Mihály Arkangyalnak a közbejárását, a gonosznak a támadása ellen. És hogy tulajdonképpen mi is történt, így a pápa elmondta a közeli munkatársainak, hogy látomása volt, hogy a pokol seregei az örök város Róma körül gyülekeztek azért, hogy elpusztítsák. És két hangot, párbeszédet hallott, az egyik hangja jóságos volt, szelíd, az üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak a hangja, a másik pedig a gonoszsággal telített, és a szóváltást ez a sátánian gonosz hang kezdte. És azt mondta a Jézus Krisztusnak, képes vagyok egyházadat elpusztítani. A párbeszédet a pápa hallotta, de igazából sosem közölte senkinek sem, hogy mi lett a párbeszédnek a vége, vagy hogy Jézus mit válaszolt rám, és hogy a pápa annyira megijedettül a párbeszédtől, ettől a látomástól, amikor talán kicsit hasonlított, amikor a Jób könyvében a gonosz megjelenik az Úr előtt, és hogy van egy beszélgetés zajlik. És ott, amikor az Úr kérdezi, hogy találkoztál-e Jóbból az én szolgámmal, és akkor ismerjük a történetet a Szentírásból, hogy a gonosz azt mondja, hogy persze, hogy igaz, istenfélű ember, mert mindene megvan, szép családja, anyagi egzisztenciája, de hogyha elvenné tőle az anyagiakat, meg a szeretteit, és ezzel kezdődik tulajdonképpen a történet, és hogy a pápa gyakorlatilag írt ezt a két imádságot, és utána pedig a római rituáléba is bekerült, és utána a pápa azt kérte a világ egyház püspökeitől, papjaitól, hogy ezt rendszeresen imádkozzák. És ezzel is kifejezte, hogy tulajdonképpen ezt percek alatt eldöntötte, hogy valami nagy dologról van szó, hogy ez nem csak egy egyszerű ilyen, nem tudom, ilyen szubjektív valami lehetett, hanem világos üzenet, amit az Úr megengedett, hogy ezt így lássa, vagy hallja, és hogy ezt az imát megírja, és felhívja a figyelmet arra, hogy mi fog történni. És tulajdonképpen ez egy profécia is volt, mert ebben a beszélgetésben, hogy a gonosz meg az üdvözítő úgy beszélgettek, hogy az is kiderült, hogy a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújthassa az egyházat. Isten pedig hatalmat adott neki a 20. század nagyobb részében, hogy az egyházat próbára tegye. És hogy kétségtelen, hogy a 20. századot, hogyha megnézzük, tulajdonképpen itt a két világháború, de itt a kommunizmusnak is az elterjedése, a gazdasági világválság, tehát nagyon sok tragikus dolog történt, talán a legnagyobb a két világháború, meg a bolsevik diktatúra, ami a második világháború, ban teljesedett ki, de a fatimai jelenés után egy hónappal akkor indult, még ünnepeltük annól a nagy októberi szocialista forradalmat, még akkor így ünnepeltük, hogy mi is történt 1917, mi november 7-ét ünnepeltük, az ottani naptár szerint október 25-én, de tulajdonképpen az ateizmus a világnak egy elég jelentős részén elterjedt. Tehát látható, hogy a 20. századat végkísérték a tragédiák, és hát ebben a kontextusban a gonosznak a támadása, amikor is próbára tette az egyházat, meg mondhatjuk azt is, hogy az egész emberiséget. És tulajdonképpen ez az a látomás, amit 13. Leó látott, és ez a látomás 84. október 13-án volt, a fatimai jelenés pedig 1917-ben kezdődött május 13-án, és az utolsó jelenés pedig október 13-án volt. Lehet, hogy nincs összefüggés, de mégis ugye a két dátum így hónapra napra is összecseng, és hogy Mária ennek az évszázadnak az elején hívja fel a figyelmet, az embereket a megtérésre. Nem ijeszgetni akar, nem azt mondta, hogy jaj, mindenki sírjon, meg hogy most már mindennek vége. Tehát Mária nem így jelent meg, és ez azért is fontos leszögezni, hogy most a szentében a reményt, a reménynek a lelkületét akarjuk megerősíteni magunkban. A reménynek a zarándokai vagyunk. És hogy már Ferenc pápa is ezzel nyitotta meg, ezzel a mottóval, és persze az új pápa is folytatja tovább, az egész egyház a reményt erősíti. És Mária, hangsúlyozom, nem ijeszgetni akart, hanem úgy jött, hogy mint aki reményt akar ébreszteni az emberekben. És ezekben a jelenésekben, az üzenetekben felhívni a figyelmet, hogy nem kétségbe kell esni, nem ezt kell szidni, azt kell szidni, félni kell, babonás elemekhez nyúlni, hanem mindig az egyetlen megoldás a megtérés és az imádság. Tulajdonképpen ez a fő üzenete. De hát, ha visszamegyünk az Ószövetségben is, amikor a választott nép letért az Istennek az útjáról, bálványokhoz ment, bűnöket követtek el, tulajdonképpen mindig valamilyen tragédia történt, a legnagyobb nemzeti tragédia, meg vallási tragédia a babiloni fogság volt, de mindig, amikor letértek az Isten útjáról, de az Isten mindig hívta őket. A babiloni fogságból is Jeremiás prófét először levelet írt, utána mondta, hogy egyelőre még maradjatok, de az Úr hazavezet. Izajás próféta megkérdeti a hazafelé vezető utat, az adventi időszakban szoktuk ezeket a részeket legtöbbször idézni, amikor készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, amit majd keresztelő Jánosra is alkalmaznak majd. Tehát, hogy a remény ott van, de a reménynek az alapja a megtérés és az imádság. És tulajdonképpen én ezt szeretném kihangsúlyozni, tehát, hogy nem elválasztani a reménytől, hanem amikor Mária megjön, akkor nem azt hirdeti ki, hogy mindennek vége, nincs visszaüt, bűnösök voltak, most már jön a csapás, és mindennek vége. Hanem a próféták és az Ószövetségben, most Mária is, mint próféta jelenik meg, akkor mondja, hogy mit kell tennünk. És igazából nem nagy dolgokat kér, majd mindjárt ezeket szeretném majd ismertetni is, nem nagy dolgokat kér, viszont az határozottan. És azért mondom, hogy Mária próféta, a próféta azt jelenti, a próféta személye, hogy egyrészt az Úr szavát közvetíti, másrészt pedig ez nem ilyen jövendőmondást jelent a profécia, hanem, hogy a jövő a jelentől függ. Tehát, hogy az embereknek azt mondják a próféták, ha megtértek, ha bűnbánatot tartotok, ha bíztok az Istenben, akkor az Úr megkönyörül rajtatok. Ha viszont nem tértek meg, hogyha tovább folytatjátok a bűnt, a bálványimádást, ha nem bíztok az Istenben, akkor ilyen és ilyen bajok fognak történni, mert a bűnöknek mindig van következménye. Tehát ez a profécia, hogy nem jövendőmondás, hanem a jelenben szólítja meg az embereket, hogy térjetek meg, vagyis hogy ahogyan döntötök, vagy elfogadjátok a proféciát, a jövő ez alapján fog alakulni, de a kezetekben van tulajdonképpen a döntés, és persze úgy a kezetekben, hogy az Isten mellett döntötök, akkor ha bár ti döntöttétek, de mégis az Isten segítségével fogjátok azokat a gyümölcsöket elérni, amit az Úr ígért, meg amit szeretne megvalósítani mindannyiótoknak az életében. Hát ennyi a rövid bevezető, vagy talán nem is rövid, de mindenképpen erről szeretnék beszélni, vagyis, hogy a remény és a fatimai jelenés, ami ugyanúgy vonatkozik a mai korra is, hogy a reménynek a zarándokai vagyunk, azonban a reményünknek van alapja, és az Istenben van, mindig a megtérésben, a bizalomban és az imádságban. De az irgalmasságnak az üzenete is erről szól, hogy Jézus mondja, Jézuson bízom benned, ez a képre alá, ez van írva, Az Istenben való bizalom, de itt is a bűnbánat, hogy bizalommal merünk imádkozni, kérni, tulajdonképpen minden üzenetben mondhatni azt, hogy semmi új nincsen a Szentíráshoz képest. Ez mind benne van többszörösen. Az egyház is tanítja. De ezek a jelenések úgy felhívják a figyelmet, hogy nagyon aláhúznak valamit, hogy a Szentírásnak ezt a tanítását nagyon elhanyagoltátok, ott van benne, de vegyétek komolyan, mert akkor ennek következményei lesznek, és nagyon sok szenvedés jön a világra. Ha megnézzük a fatimai jelenéseket, először három angyal jelenés volt. Ezt pontosan nem is tudják úgy dátum szerint, de 16 tavaszának a vége felé volt az első, akkor 16 júliusában, meg 16 szeptemberében jelent meg az angyala a gyerekeknek, ilyen fiatal, ilyen fiú formájában, és az első angyal jelenésben azt mondta, ne féljetek, én a béke angyala vagyok, imádkozzatok velem. Majd aztán letérdelt, és homlokával a földet érinti az angyal. A gyereknek a következő imád kellett háromszor elismételniük, Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, és nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Majd azt mondta az angyal, így kell imádkozzatok, Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságtokat. És ezt az imád be is vettük a rózsafűzőjérbe, tehát a tizedek után, a dicsőség után ezt az imádságot, ez az imádságot mondjuk. A második angyal jelenés az 16 júliusában volt annak a vége felé, amikor az angyal megkérdezte, hogy mit csináltok. És azt mondta, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtadok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. És a gyerekek kérdezték, hogy hát milyen áldozatot hozzunk, és az angyal ezt válaszolta, mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökét, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok, mindenek előtt fogadjátok és viseljétek el türelemmel a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Megint, ha megnézzük ezt az üzenetet, tulajdonképpen ebben semmi új nincsen. Már Szent Ignác is mondja, hogy ha valami nagy kegyelmet akarunk elérni, akkor minden nap ajánljuk fel minden szenvedés, minden kényelmetlenséget, hogy ez is imává váljon, és azt a kegyelmet, amit el szeretnénk nyerni, azt megkapjuk. De itt a szentek is felajánlották a szenvedését, az engesztelések, tehát tulajdonképpen nincs benne semmi új, mégis itt az angyal ezt az igazságot különösen kiemeli, hogy az imádság és hogy a szenvedéseknek a felajánlása, hogy az imádsággá válik. És Szent II. János pápa is írja, sokszor szoktam idézni a szenvedés keresztény értelmében ebben az enciklikában, hogy Jézus Krisztus nem csak az embert váltotta meg, hanem az emberi szenvedést is. Ezért minden felajánlott szenvedés az egy óriási imádsággá változik, mind magunk, mind pedig mások üdvösségért. Ez volt a második angyal jelenés, és utána ilyen 1916. szeptemberének a végén körül akkor jelent meg, és megint a gyerekek éppen imádkoztak, és utána úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis, hogy ők is térden állva, és utána az angyal is az első jelenéskor leborult, hogy a homlok a földet érintette, és a gyerekek is így kezdtek el imádkozni, és azt az imát is mondták, amit az angyal tanított nekik, és ekkor megint látták a fényforrást, látták az angyalt, és az angyalnak a bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szentostya lebegett. A szentostyából vércseppek hullottak a kehelyben, ami a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételtette el velük háromszor, legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörését és közömbösségét, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. És ezt követően a Szentostját Lúciának a kej tartalmát a Szent Vérrel pedig Franciszkónak és Jácintának adta, és közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Majd az angyal végül letérdelt, háromszor elmondta az imát a gyerekekkel együtt, ezt a legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom neked, majd ugyanígy az ott angyal végül eltűnt. És ha megnézzük ezt az imádságot is, hogy azt hiszem egyértelműen felismertük, hogy felajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneit, ezt imádkozunk az irgalmasság rózsafűzérben, tehát az a magánkinyilatkoztatás már itt szerepel az angyalnak a szavaiban, ezt az imádságot már akkor megtanította. Ez volt a bevezető, a három jelenés, az angyal jelenése, és a főüzenet imádkozni, engesztelni, a szentségeket venni, és tulajdonképpen imádkozni a bűnösök megtérését. Az angyal ezt emelte ki tulajdonképpen, és ezek ismétlődnek meg, ezt erősíti meg a szűzönye is az ő üzeneteiben. És most egy kicsit hallgassunk zenét, és úgy a gondolatainkat úgy fordítsuk a szűzanyára, és kérjük az ő közbenjárását, hogy mi is konkrétan megtaláljuk a helyünket, hogy nekünk mit kell tenni konkrétan, hogy a világért, a bűnösökért engeszteljünk.
hűséges, de kerik dicséretével a föl. Ragyogása, mint a nap, úgy féli erejével. Sugara jönnek belőle, ott van hatalma rejtveke. S láma az olajba helyére lép, szénkéli képvelől. Népe ott fut majd keresztül az ellenség elől.
Kedves rádióhallgatók, a ma esti műsorban a megértés hullámhosszán most a fatémai szűzanyát szeretnénk megérteni, az ő üzenetét, hogy most nekünk, a mai napon mit üzen, nekünk mi a dolgunk. Eddig beszéltem 13. Leó pápa látomásáról, a Szent Mihály ima megírásáról, a fatémai bevezető az angyalnak a három jelenéséről, és most hozzákezdek röviden ismertetni Máriának a jelenéseihez, és hogy mi az, amit üzen. Igazából nagyon sok minden nincs benne, ismétlődnek, viszont amiket mond, annak súlya van. Az első jelenés 1917. május 13-án volt, holnap lesz a 108. évfordulója. A szűzanya, amit mondott a gyerekeknek, ne féljetek, nem bántalak benneteket. Lúcia kérdezte, hogy honnan jöttél, és hogy a mennyből. És hogy a szűzanya azt kérte, azt kívánom, hogy 6 hónapon át, minden hónap 13-án, ugyanabban az időpontban jöjjetek ide-vissza. Akkor majd megmondom, ki vagyok, és mit kívánok. És azután még egy 7. alkalommal is visszajövök ide. És kérdezte Lúcia, hogy én is a mennybe jutok? Igen. És Jácinta, ő is. És Francisco, ő is, de neki előbb még sok rózsafűzőkkel elimádkoznia. És utána a szűzni egy kérdést tett fel nekik, felajánljátok a jó Istennek, hogy elviselitek mindazt a szenvedést, amiért ő rátok küld, hogy ezzel engesztjétek a bűnökért, amelyel őt megbántják, és mint egy kérésül a bűnösök megtéréséért. Igen, felajánljuk, válaszolták a gyerekek, majd a szűzanya, sokat fogtok emiatt szenvedni, de a Jóisten kegyelme lesz az erősségtek. És a végén a szűzanya ezzel búcsúzott el, imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy béke legyen a világban, és befejeződjön a háború. 1917-ben járunk, a második világháborúnak a vége felé, 18-ban fejeződött be, tehát a háború van a világban, és azt mondom, hogy nem is kell mondani, hogy imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy bék legyen a világban. Az mai korban is, amikor Ferenc pápa is, meg már az új pápa is azt mondta, hogy a harmadik világháború már itt van, de így darabokban zajlik, hogy látjuk a háborúkat, és ez az üzenet nekünk is ugyanolyan aktuális. A második jelenés az 17. június 13-án volt. A szűzanya azt mondta, azt kívánom, hogy az elkövetkező hónapok minden 13-án jöjjetek ide-vissza, hogy naponta imádkozzátok a rózsafőzét, és hogy tanuljatok meg olvasni. Később elmondom, hogy mi a kívánságom. Akkor Lúcia egy betegnek a gyógyulását kérte a szűzanyától, és a szűzanya azt mondta, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Majd megint kérdeztem, majd arra kéri őt, hogy mindhármújköt vigye a mennybe, és a szűzanya azt válaszolta, igen, hamarosan eljövök Jácintáért, és Francescóért, neked még egy ideig a földön kell maradnod. Jézus általad akarja elérni azt, hogy az emberek megismerjenek és szeressenek engem. Meg akarja alapítani szeplőterem szívem tiszteletét. Aki ezt az állítatot gyakorolni fogja, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyiatya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És akkor Lúcia, magamra fogok maradni? Kérdezte. Dehogy is, gyermekem, ez bánt, ne szomorkodj, soha nem hagylak el. Szeplőtelen szívem mindig menedék lesz, és az út, ami a Jóistenhez vezet majd téged. Eddig Máriának az üzenete, és itt gyakorlatilag megint az engesztelés, aki, és a másik pedig, ami előjön új gondolat, Mária szeplőtelen szívének a tisztelete. Majd azt is kéri, hogy minden első szombaton a szent áldozást az ő szeplőtelen szívének a tiszteletére ajánljuk fel. És hát Mária, amikor szól, nem csak a gyerekekhez szól, hanem ez mindenkinek szól, az egész világnak ez az üzenet, hogy ne szomorkodj, soha nem hagylak el, szeplőtelen szíve mindig menedéked lesz, és az út, ami a Jóistenhez vezet majd téged. Ez az üzenet akkor persze Luciának szólt, de most mindannyiunknak, és hogy ezt az üzenetet, így mondom, hogy vegyünk komolyan. Nem szomorkodni, soha nem hagylak el, szeplőtelen szíve menedék lesz. És amikor a reményről elmékelünk ebben az évben, meg látjuk a sok bajt, meg a háborút, akkor úgy hajlamosak vagyunk, meg valahol érthető is emberileg, hogy úgy kétségbeessünk, ez a rezignáltak legyünk. Ebből nem lesz semmi, és Mária pedig, hogy ne szomorkodj. Erre hívja meg őt, meg minket is. A harmadik jelenés július 13-án van. Mária ezt üzente, azt kívánom, hogy a következő hónapok minden 13-án idejöjjetek, hogy továbbra is imádkozzátok a rózsafűzért, a rózsafűzért királynője tiszteletére, hogy béke legyen és a háború befejeződhessen, mert ezt csak ő tudja kieszközölni. Imádkozzátok a rózsafűzért, hogy az év során részesülhessenek ezekben a kegyelmekben. Itt a gyerekek mindig kérnek, valakiért közben járnak, valakinek a gyógyulásért, és erre válaszol a szűzanya. Hozzatok áldozatot a bűnösökért, és ilyenkor ezt mondjátok, ó Jézusom, ezt irántod való szeretetből teszem, a bűnösök megtérését, és hogy a Szűz Mária szeplőtelen szívelen elkövetett bűnökért engeszteljek. Ez a szavakra széttárta a Mária kezeit, úgy, mint az előző jelenések során, és olyan volt, mintha a fénysugára a földbe hatolt volna, és ebben a pillanatban, és az gyerekek ezt látták, ez majd egy kép lesz, egy lángtengert láttunk, amely tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó izzó fekete és bronzszínű alakok lettek volna. Belsejükből tűz és láng tör ki, szétholtak, mint szikrák egy nagy lángtengerben. Teljesen súlytalannak látszottak. Fájdalmukban és reménytelenségben sikoltoztak és nyögtek. Az őrök úgy néztek ki, mint utas és ismeretlen állatok. Ijesztő és szonyformájuk volt, de azok is izzóan feketék voltak. A gyerekek nagyon megrettentek, és mint egy segítségül felemelték a tekintetüket a szűzanyára, aki így szólt. A poklot láttátok, ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a földön szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül és béke lesz. A háború vége felé közeledik, de ha nem hagyják abba Isten megbántását, 11. Pius pápaság alatt még szörnyűbb háború kezdődik. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok feltűnni, akkor tudjátok meg, hogy ez az a nagy jel, amit Isten ad, mielőtt a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével megbünteti. Azért jöttem, hogy mindezt megakadályozzam, és kérem Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, és az első szombati engesztelő szent áldozást. Ha teljesíti kérésemet, Oroszország megtér és béke lesz. ha nem, el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon. Háborúkat és egyházüldözést fog előidézni. A jókat meg fogják kínozni, és a Szent Atya sokat fog szenvedni. Több népet eltörölnek a föld színéről. Végül azonban szeplőtelen szívem győzedelmeskedni fog. A Szent Atya felajánlja nekem Oroszországot, az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában megmarad a hit. Nem mondd ezt el senkinek, csak Franciszkónak mondhatod el. Ha imádkozzátok a rózsafőzét, mondjátok ezt minden tized után, Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a lelket a mennybe, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. És ezután Lúcia megkérdezte, hogy kíván-e még valamit tőlem, mire a szűzanya így válaszolt, nem, most nem kívánok mást. Majd ezek a szavakat követően a jelenés eltűnt. Itt megállok, mert itt elég hosszú maga a szöveges üzenet is, nem is beszélve arról a képről, hogy a szűzanya pokolnak egyfajta ilyen vízióját megmutatta a gyerekeknek, olyannyira, hogy utána szegény Francisco annyira imádkozott, hogy lázas is lett, szinte belebetegedtek ebbe a képbe, és hát meg is érte, még gyerekekről van szó, és hogy a szűzanya megmutatta a pokolnak a vízióját. Amikor erről beszélünk, talán sokan elszörnyűködnek, azért is, mert mi az, hogy van pokol, ha Isten a szeretet. Meg az is, hogy emberek ide kerülhetnek. Maga ez is olyan dolog, hogy miért kerül ide valaki. És hogy a szűzanya mondta, hogy a bűnök miatt. És hogy sokan ide kerülnek, mert nincs, aki imádkozzon érettük. Amikor most a liberalizmusról beszélünk, amit ilyen szabad elbőségnek fordítunk, és persze most hol van a határ, gyakorlatilag az azt is jelenti, főleg egy vallásos embernek az életében, hogy azt kérem az Istentől, hogy ne nekem kelljen megtérnem, hanem ő alkalmazkodjon hozzám. Ilyen a világ, ilyen az élet, tulajdonképpen én ebben lazítok, nekem már ez nem megy. Nekem nincs időm imádkozni, szentmisére járni, nincs, böjtölni sincs kedvem, ma is nem is divat, ezek a dolgok, az Isten lazítson már ezen, és hogy szeressen úgy, ahogy vagyok. Ilyen vagyok, így fogadjon el, úgyis ő a szeretet, ha ő a szeretet, meg szeressen engem. Kicsit így tudnám úgy összefoglalni ennek így a lelkületét, ennek a lényegét, és hogy itt már egyértelműen a megtérésre hív, meg azt is úgymond felajánlja, hogy ha az emberek megtérnek és imádkoznak, a háborúnak vége lesz. Vagy itt már szó van arról, hogy Oroszország a tévtanait elterjeszti. És hangsúlyozom, ez július 13-án volt, és november 7-én akkor a bolsevik diktatúra akkor kezdte el a működését, és utána rengeteg országban, és akár Kubában is gondoljunk bele, hogy hány ország átvette ezeket az ateista eszméket, ez a szocialista, kommunista eszméket, ami tulajdonképpen egy ateizmus, és hogy mennyi embert megfertőzte, meg mennyi embernek az üdvösségét veszélyeztették. Tehát, hogy a szűzanya azt kérte, hogy imádkozzanak, ajánlják fel szenvedéseiket, ajánlják fel Oroszországot, Mária szeplőtelen szívének, az első szombati szentáldozást, és hogy akkor Oroszország megtér. Beszél arról is, hogy ha nem hagyják abba az Isten megbántását, 11. Pius pápa pápaság alatt még szörnyű háború kezdődik. 11. Pius pápa 1938-ban addig volt a pápaság, akkor halt meg, és tulajdonképpen ez majd második világháborúnak is a kezdete, ekkor kezdődik, tehát már szó van a második világháborúról, amit persze nem másodiknak hívtak akkor, mert mi akkor nem számozták, még az első sem fejeződött be, de már a szűzanya megmondja, még azt is tulajdonképpen egy évszámra, hogy ez mikor lesz, meg hát Oroszországnak a megtéréséről is beszél. És ez a profécia. Ezek bekövetkeznek, de ha megteszitek, amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és béke lesz. Tehát ha megtértek és imádkoztok, béke lesz. Ha nem, akkor ezek a szörnyűségek fognak bekövetkezni. Itt látható legjobban a profécia szó, és ami a remény, Mária azt mondja, végül azonban a szeplőtelen szívem az győzedelmeskedni fog. És tulajdonképpen ez a reménynek az alapja, amikor imádkozunk és ezt kérjük, akár a gonosz elleni küzdelemben is, és hogy Oroszországot hát sajnos nem ajánlották fel, vagy volt, hogy a bíborosok ajánlották fel, de a Szűzőny azt kérte, hogy minden püspök, és ezt a felajánlást minden püspökkel együtt egy időben a II. János Pál pápa ajánlotta fel. Szóval 83. március 25-én, és utána gyakorlatilag megkezdődött a Oroszország vagy a Szovjetuniók is tulajdonképpen a bomlása, és hogy utána pár év múlva már megszűnt a nagy Szovjetunió, a nagy birodalom széthullott. Tehát, hogy a szűzanya, amit mond, az igaz, és ha valaki azt komolyan veszi, annak a gyümölcsei is komolyak lesznek. És megint ez több mint 100 éve történt, most mit mondan a szűzanya nekünk, aztán semmi újat különösképpen lényegénél fogva, a pokol az létezik, az emberiből létezik, és hogy imádkozunk, ajánljuk fel a szenvedésünket, és hogy minél többen imádkozzuk, különösen kiemeli a rózsafűzért, és hogy a megtérés, mindig a megtérés az, amire Jézus is ezzel kezdi, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mária tulajdonképpen más szavakkal ugyanezt mondja, de a megtérésen van a hangsúly, és sok ember sok okosat mond meg tárgyalnak, meg szükség van ezekre is persze, a diplomáciára, a politikusok tárgyalásra is sok mindenre, de itt, ahogy a szűzanya mondja az első világháborúnál is, hogy Ezt a háborút tulajdonképpen az Isten segítségével fogják befejezni, és hogy az Úr az, aki meg fogja szüntetni a háborút, ő tudja megakadályozni, ő tud birodalmakat is szétverni, megszüntetni, felbomlani, nagy hadsereget is, minden. Tehát az Istennek a végtelen hatalmára utal. Nekünk azonban fontos, hogy imádkozzunk is, hogy reménnyel és hittel imádkozzunk. Tehát itt nem a kétségbeesés, a panaszkodás, itt mindennek vége, itt már az Isten sem segít, tehát ez a fajta beszéd az eléggé le tud úgy húzni bennünket. Azonban nem ezen van a hangsúly, hanem a megtéréssel, és már én azt mondom, hogy idegeskedjetek, hanem szenvedéseket ajánljátok fel, és hogy imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Tulajdonképpen ennyi a rövid lényeg, amit ő mondott, és ha ezt minél többen teszik, annál nagyobb lesz a béke a világban. Ez akkor is érvényes volt most is, és hogy ugyanezt üzeni most is nekünk, és hogy ezt vegyük komolyan, és az a rózsafűzér tulajdonképpen egy fél óra, napi fél óra, azt hiszem, hogy mindenkinek belefér, persze van, aki ez nem áll közel, de hát meg lehet szokni, meg főleg azt látni, hogy ez Jézusnak a megváltó tevékenység, ez a titok, a megváltásnak a titkai, és hogy ez nem is érzelmi alapon mondjuk, persze jó, hogyha úgy érzelmileg is át tudom élni, vagy bele tudok simulni, hanem tulajdonképpen ez egy lelki fegyver is. Most egy kicsit álljunk meg, és egy pici zenét hallgassunk, és utána még ezt a néhány jelenést, hogy próbálom összefoglalni röviden.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mind örökké. Nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban, te vagy az irgalom, a szeretet. Hűséget végtelen, hűséget végtelen. velem vagy lényeg, Úr, megvidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod ontja rám ő árjait. Hűséged végtelen, hűséged.
Sárgyú hallgatók, még néhány perc van a műsorból. Még ezt a néhány jelenést szeretném ismertetni, amiben megint új már nincsen gyakorlatilag. A negyedik Mária jelenés az augusztus 19-én volt, azért nem 13-án, mert a gyerekeket azért meghurcolták, börtönbe is vitték, fogdába, és akkor ezért nem tudtak elmenni, a szűzőnye 19-én jelent meg. És a szűzője azt mondta, azt kívánom, hogy minden hónap 13-án jöjjetek el, és folytassátok a rózsafűzér imádságot. Az utolsó jelenés alkalmával egy csodáját teszek, hogy higgyenek az emberek. Utána, hogy építsenek itt majd kápolnát, és igen, az év során meg fogok néhány beteget gyógyítani. Imádkozzatok sokat, és vezekeljetek a bűnösök megtérését, mert sok lélek a pokolba kerül, mert senki nem vezekel, és senki sem imádkozik érettük. Ez volt az augusztus 19-én, a következő szeptember 13-án. Így már gyakorlatilag rengeteg ember jött, ezekről nem is beszéltem a külső körülményekről, most nem is az a lényeg gyakorlatilag, de itt már ilyen 25 ezer ember jött el, a gyerekeket kísérték, és megint Mária ezt üzente, ezt mondta, imádkozzatok naponta a rózsafűzért, hogy vége legyen a háborúnak. Októberben egy csodás jelenségnek leszek majd a tanúi, hogy mindenki higgyen. És az utolsó jelenés az 1917. október 13-án volt. Ide már 70 ezer ember jött össze, itt már újságírók is. Ekkora ígérte a szűzanya a jelet, valamilyen jelet, hogy az emberek majd higgyenek. Amit üzent, azért jöttem, hogy felhívjam az embereket, hogy változtassák meg életüket, és hogy ne bántsák meg többi Isten bűneikkel, mivel már eddig is annyira megbántották, hogy imádkozzák a rózsafűzért, és tartsanak bűnbánatot. Azt kívánom, hogy erre a helyre kápolnát építsenek. Az emberek megtérnek, béke lesz a földön. Ez az utolsó mondata, ha az emberek megtérnek, béke lesz a földön. Ezután ismét széttárt a kezeit, amelyekből sugarak törtek elő, ezek a sugarak a napba áramlottak. Amint a magasba emelkedett, sugárzó fénye visszatükröződött abban. Ezért kiáltotta Lúcia, hogy az emberek nézzenek a napba. Majd a szűzanya eltűnni látszott a végtelen messzeségben. Ezután a nap mellett megjelent Szent József a gyermek Jézussal és Máriával, aki fehér ruhát és kék köpenyt viselt. Szent József kezével kereszt alakú mozdulatot téve megáldotta a világot, majd ez a jelenés is eltűnt. Azután Jézus, Urunk, és a fájdalmak anyja jelent meg. Úgy tűnt, hogy a mi Urunk ugyanúgy megáldja a világot, mint a Szent József tette. Amint az jelenés is eltűnt, Szűz Mária, mint kármelyhegyi boldogasszony jelent meg. És a napcsodát így írták le, amelyet azt már mindenki látta, a sok eső után kiderült az ég, de az emberek minden nehézség nélkül mégis bele tudtak tekinteni a napba, amely úgy kezdett el forogni, mint egy tüzes kerék, és minden irányban fénycsugarakat lövelt ki, gyönyörű színekben. Az emberek, a hegyek, a fák, minden ugyanilyen gyönyörű színekben kezdett tündökölni. Ezt követően úgy tűnt, mintha a nap egy pillanatra megállt volna, majd ugyanúgy elkezdett forogni, mint az előbb. Ez harmadszorra is megismétlődött, de ezúttal úgy tűnt, mintha a nap cikcak alakban, mint egy le akart volna zuhanni az égről. Egyre nagyobb lett, és úgy tűnt, hogy rázuhan a tömegre. Az emberek rémületükben a földre estek, és kegyelemért és bocsánatért esedeztek. Az emberek imádkoztak, ezután minden visszaváltozott, és az emberek, akik az elő figyelmükben mind térre vetették magukat a sárba, azt vették észre, hogy egyáltalán nem tapad a sár a ruhájukra. Ezek után mindenki a gyerekekhez rohant, és még jobban, mint annak eljötte, elárasztották őket kérdésekkel. Egészen késő estig tartottak a kérdések. Akkor a gyerekek pihentek egy kicsit, majd másnap előről kezdődött az egész. A gyerekek mindezt a bűnösökért ajánlották fel, és ez még nem került korábban említésre, külön imádkoztak a pápáért, a szentatyáért. Majd megkezdődött a kihallgatások, és sok minden megpróbáltatáson mentek keresztül. Hát ennyi fért bele a műsorunkba. Azt hiszem, hogy a világos a Fatimának az üzenete, holnap ünnepeljük az évfordulóját, rózsafőzét minden nap, imádkozni a bűnösök megtérését, a szenvedések felajánlása, az első szombati engesztelő szentáldozás, felajánljunk magunkat Szűz Mária szeplőtelen szívének, és imádkozni a bűnösökért, különösen akik a halálos bűnben vannak. Ez a fatimai üzenet, meg imádkozni, hogy béke legyen a földön. Ma is ugyanúgy aktuálisabb, hanem aktuálisabb még a mai világban. Ez Máriának az üzenete, de ez nem Mária, hanem az Úrnak az üzenete Márián keresztül, így lehetne helyesebben mondani, és számunkra pedig ez egy meghívás is, egy feladat. Hát így kívánok mindenkinek áldott pihenést, holnap pedig jön gyümölcsöző, igazi megtérést, a rózsafűzét imádkozását és elhatározásokat, hogy engedelmeskedünk a Szűzanyának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes? Honnan jöttem, hova tartok? A csónakom hol ér majd partot? Még homályos a kép, de a lelkemben már hiszem. Sűrű felhő zár el minket, fél homály borít be mindent, csak szívünk látja a valóságot, azt a földön túli álmot. Mert homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes